Nagyon sok szeretettel köszöntöm még egyszer a gyülekezetet, és a mai délelőtt folyamán az Isten tisztelet keretében bizonyos mértékig szeretném folytatni, csak egy kicsit más megközelítésben, de lényegét illetően a szombatiskolának a gondolatait szeretném, hogyha kicsikét tovább vinnénk és tovább gondolnánk. Alapigeként olvassunk el egy ige szakaszt, a korintusi második levélből a 4. fejezet 16-tól 18-ig terjedő verseit a következőképpen olvassuk. A korintusi második levél 4. fejezet 16-tól 18-ig terjedő verseiben Pál apostol a következőt mondja. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Itt álljunk meg azért egy pillanatra. Pál apostol hogy kezdi ezt a szakaszt? Azért nem csüggedünk. És utána mit mond a 17. versben? Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Milyen volt Pál apostolnak az élete? Milyen volt Pál apostol élete? Könnyű élet volt? Nem akarom újból felidézni azt a leírást, amit leír, hogy milyen szenvedéseken kellett neki keresztül menni. Minden elképzelést felülmúl bizonyos értelemben. És mit mond? Nem csüggedünk. És ez egy pillanatnyi könnyű szenvedés. De miért tudta így látni az élet rengeteg problémáját, fájdalmát, nehézségét, küzdelmét, mindent? Miért tudott így látni? Nézzük meg, a 18. versben van a kulcsszó, és ezzel a gondolattal szeretnék a mai délelőtt foglalkozni. Mivel, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Mit mond? Miért tudta a nehézségeket is, a nagyon-nagyon nehéz körülményeket is pillanatnyi könnyű szenvedésnek tekinteni? És miért nem csüggett el egy pillanatra sem? Mert soha nem a szemmel látható valóságra nézett, hanem a láthatatlan dolgokra. Álljunk meg itt mindjárt egyetlen egy pillanatra, és azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek egy adott dolgot, egy tényszerű dolgot hányféleképpen lehet nézni és látni? Tényszerű. Hányféleképpen lehet látni? Hadd mondjuk, nem egyféleképpen. Attól függ, hogy kin milyen szemüveg van. Lehet látni egy világos dolgot, egy fényes dolgot is lehet látni sötéten, ha olyan szemüveget veszünk fel. Tehát attól függ, hogy milyen szemüvegen keresztül nézzük a dolgokat. És Pál apostolnak a szemüveg, ami rajta volt mindig, az a reménynek a szemüvege volt, a hitnek a szemüvege, amivel nem a fizikai valóságot szemmel látható módon értékelte ki, hanem a hit szemével nézte ugyanazt a dolgot. Látni fogjuk majd, hogy egy és bibliai példákon, hogy egy és ugyanazt a dolgot hányféle megközelítésből lehet látni, és hogy lehet hozzáállni egy-egy adott kérdéshez. Pál apostol ezért nem csüggett el, mert ő nem a fizikai szemmel nézte ilyet, persze hát azzal is látta, de az eseményeket a hit szemével dolgozta fel. A fizikai látása a dolgoknak, és Sátán mindig erre késztet bennünket, hogy a realitásokat mérlegeljük. És ez nem veszi figyelembe a láthatatlan dolgoknak az igazi valóságát. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy amit látunk, hát ez a biztos, amit nem látunk, hát az van esetleg, de azért azt nem annyira biztosan tudjuk kezelni. Márpedig hadd kérdezzem, itt vagyunk ebben a teremben, azt hiszük, hogy na most ez a biztos. Ne adja az Isten, de ha bármi most itt hirtelen történne, egy földrengés vagy valami, akkor ez biztos volt, amit látunk? Pillanatok alatt a semmivé lehet. Tehát amit látunk, minden, ami körülvesz bennünket és látunk, az teljesen bizonytalan. Egyedüli biztos dolog az, amit mi nem láthatunk. És az Isten ebben akar bennünket megerősíteni. Az emberi természetnek nehéz dolog az, a sátán által megpróbált, hát fogvatartott természetnek különösen nehéz, hogy igazából azt tekintse valóságnak, amit nem lát, de az Isten mégis azt akarja, hogy mi eljussunk erre, látni fogjuk, hogy miért. Én tudom, hogy nagyon sokan ismeritek ezt a történetet, ezt a példatörténetet, de hadd mondjam el azoknak a kedvéért még egyszer, akik még nem hallották. Ki ismeri a két ikermagzat beszélgetésének a történetét? Ugye egy lehetetlen kis történet, egy édesanyának ikrei vannak, és ez a két magzat beszélget egymással ott az anyja méhében. Az egyik hívő kis magzat, a másik hitetlen. És a kis hívő magzat azt mondja a kis hitetlen magzatnak, hogy de jó lesz, nem sokára megszületünk. Erre a hitetlen azt mondja, hogy mit beszél meg? Hát ez az élet, nem látod? Hát itt vagyunk, hát ez az születé. Nem, itt élünk, ez az élet. A kis hívő mondja tovább, hogy de hát amikor majd megszületünk, akkor majd a lábunkkal fogunk járni, meg a szánkkal fogunk enni. Azt mondja neki a hitetlen, hogy miket beszélsz? Hát itt fekszünk, nem látod? Lábunkon járni, hát itt, és a szánkkal enni, hát itt a köldökzsinóról jön mindenféle finom táplálék. A kis hívő folytatja tovább, hát azt nem tudom, hogy hogy lesz, mondja, de majd a mama fog nekünk segíteni. Erre a kis hitetlen felháborodik, és mondja, miket beszélsz, a mama? Láttad te már valaha a mamát? És erre a kis hívő magzat azt mondja, hogy nem, soha nem láttam. De ha elcsendesedsz, hallod a hangját, érzed az ő simogató ölelését, hadd kérdezem, nem így vagyunk mi ezzel tulajdonképpen? Valóban nem láttuk az Istent, nem láttuk, soha nem láttuk. De mégis azt akarja, hogy őt tekintsük az egyedüli valóságnak ebben az életben. Álljunk meg továbbá még egy pillanatra, és azt szeretném megkérdezni, hogy szerintetek mi az erősebb az emberben? Mi tud erős lenni? Tudnélik, nem tudom, hogy hallottatok-e már emberektől ilyen véleményt, hogy az ember akkor, nem, inkább így fogalmaznám, hogy emberek azt mondják, hogy ha egyszer látnám az Istent, egyszer, akkor én igazából tudnék hinni. Akkor az én hitem teljesen erős lenne. Na, hadd kérdezzem, ez igaz vagy nem igaz? Melyik hit az erősebb, ami a látáson alapul, vagy pedig ami a láthatatlan dolgokon alapul? Melyik hit az erősebb? Ugye költői volt a kérdés, ami a láthatatlanon. Sokkal erősebb az a hit. De nézzük meg azt, hogy néhány bibliai példát szeretnék megemlíteni. Például az első példa, amit úgy szeretnék megemlíteni, hogy Sátán a mennyben csak ezzel volt körülvéve, az Istennel, a teremtett világnak a csodájával, a büntelenséggel, és mégis hova jutott? Sátán most hisz, vagy nem hisz? Sátán hisz, vagy nem hisz? Van hite Sátánnak, vagy nincs? Van. Mit mondja a apostol? Azt mondja, hogy az ördögök is hiszik, hogy van Isten, de rettegnek. Tehát van hit, de nem élő hit. Tehát önmagában pusztán az, hogy látok valamit, az engem még nem fog a hitetlenségtől megmenteni. Tehát a látvány önmagában nem menti meg az embert. Akkor viszont a láthatatlan dolgokban hogy tudunk megerősödni? Hogy tudunk akkor igaz hitre jutni, ha nem látunk? Hadd mondjam, hogy az Isten az embernek elég kapaszkodót ad ebben az életben, hogy tudjon a láthatatlanul is benne bízni és hinni. Miért? Milyen eszközei vannak erre az Istennek? Mindenek előtt adja az ő igéjét. megismertet bennünket az ő igéjével, az ő ígéreteivel, és ha az ember olvassa az igét, látja azokat az erkölcsi igazságokat, amiket a szíve mélyén is érez, hogy micsoda igazságok vannak ebben, meglátja az Isten ígéreteit, amit az életünkben is tapasztalhatunk, imában fordul az ember az Istenhez, mert erre készteti az embert, és hadd kérdezzem, imára milyen dolgok történnek az ember életében? Micsoda dolgok? Olyan dolgok, hogy az embernek szinte tényleg a lélegzete eláll. És hadd mondjam, én ezt már többször mondtam, de most is elmondom, hogy én azokban a dolgokban szoktam igazából, persze az óriási dolgok hatalmas, erre csodálatos, de amikor a legapróbb részletére is az Isten odafigyel az embernek, fölsóhajt az ember, kér valamit, és valami történik, valami egész, apróság. De mit mutat? Hogy az Isten van, az Isten létező Isten. Nem látjuk, ó, üdvözítő Jézus, te égi pártfogónk, ahogy énekeltünk, bár szemünk nem lát téged, de ajkunk hálát mond. Nem láthatjuk őt, de bizonyosra vehetjük az ő jelenlétét. Azon kívül, csak ugye néhány gondolatot hadd említsek meg, azon kívül itt vannak a bibliai proféciák, jövendőlések, amik szóról-szóra teljesednek. Igen, az ember erősödik és meggyőződik a tekintetben, hogy igen, létezik az Isten, és az az Isten, aki bemutatkozik az igében, az ígéretét soha meg nem változtatja, és az ő ígéretére mindenkor bizton számíthatunk. Mert mit mond? Az ég és a föld elmúlik, amit mi most biztosnak tekintünk, de az ő szavából, az ő ígéretéből, az ő beszédéből soha egy jottácska, egy pontocska el nem, egy jotta, egy pontocska el nem fog múlni. Nézzünk meg két egész, ez egyiket egész röviden, a másikat egy picit részletesebben, történetet az Ószövetségből, hogy az Isten hogy mutatja be ezt a kétféle látásmódot, hogy egy és ugyanazt a dolgot lehet a hit szemével nézni, és lehet hitetlenül nézni. Nézzük meg például azt a történetet, csak hivatkozni szeretnék rá, nem is olvassuk el végig a történetet, csak a Királyok második könyvében a 7. fejezet első két versétől olvasnék egy-két gondolatot, amikor óriási éhség van Szamáriában, olyan éhség, hogy nem is mondom meg, hogy mibe kerültek, hogy a galambürülék meg a stb. Szóval, hogy mindent pénzért vettek, szóval olyan éhség volt. És akkor Elizeus azt mondja a 7. fejezet első, második versben, hogy halljátok meg az Úr beszédét. Ezt mondja az Úr, holnap ilyenkor egy köböl zsemjelisztet egy sikluson, és két köböl árpát egy sikluson vesznek Szamária kapujában. És felelvén egy főember, akinek kezére támaszkodott a király, az Isten emberének mondta, ha csak az Úr ablakokat nem csinál az égen, akkor meg lehet. És mondta Elizeus, imé te szemeiddel meg fogod látni, de nem eszel belőle. Nem elevenítjük fel az egész történetet, azt hiszem ismerős a történet, hogy az Úr milyen csodát cselekedett, és valóban bekövetkezett az, amiről Elizeus próféta szólt. De mi történt? Ez a főember, aki nem hitt a próféta szavának, nem hitt az isteni üzenetnek, mit mondott neki Elizeus? Imi a szemeiddel meg fogod látni, de nem eszel belőle. Hogy történt? Ott állt a kapuban, rohant a nép az ennivalóért, letarolták, és valóban ott halt meg, de meglátta, amiben nem hitt. Ebből egy mondat tanulságot szeretnék levonni, egyetlen egy mondat tanulságot. Aki nem hisz a láthatatlanban feltétlenül, mindenki meg fogja látni majd egyszer a láthatatlant. Mindenki meg fogja látni, de akkor már lehet, hogy késő lesz. Nekünk most kell a hitünknek úgy megalapozódni, hogy a nem látott dolgokat valóságnak tekintsük, hogy akkor majd ismerősként fogjuk tudni üdvözölni, amikor először a fizikai szemünkkel is meglátjuk. De egyszer, előbb-utóbb mindenki meg fogja látni a most még láthatatlant. A másik példa, amit szeretnék megemlíteni, az a pusztai vándorlásnak néhány eseménye. Ugye annyira fontosak ezek a tanulságok, én annyira szeretem ezt az egész történet sorozatot. Ellen White azt írja, hogy nekünk gondosan kell tanulmányozni a pusztai vándorlásnak a történetét, mert az Isten népének mennyei Kánaánba való bevonulása előtti időszakot vetíti előre, és az ezekből szerzett tapasztalatokkal kell nekünk felvértezni magunkat, hogy el ne bukjunk ebben az előttünk álló időben. Sokkal szebben fogalmaz, csak most nagyjából mondtam el az idézetet. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy három eseményt fogunk csak összesen megemlíteni. Átkelnek a Veres-tengeren, Egyiptomból kiszabadulnak, átkelnek a Veres-tengeren, és pár hét múlva, körülbelül másfél hónap múlva felállítják az aranyborjút. Miért állították fel az aranyborjút? Miért? Miért? Így van, pontosan, pontosan. Nem volt látható Isten előttük, és figyeljük meg, néhány rövid idézetet olvasok a Pátriárkák Proféták című könyvből, csak néhány mondatot. Azt olvassuk, hogy Egyiptomban hozzászoktak az érzékelhető istenségekhez, és mivel nehezükre esett, hogy egy láthatatlan Istenben bízzanak, Mózest tekintették hitük megtestesítőjének. Most ő is eltűnt előlük. Utána így olvasom, az Egyiptomban és a Vörös-tengernél bemutatott hatalmas csodák voltak hivatottak megalapozni Izrael láthatatlan mindenható védelmezőjébe az egyedül igaz Istenbe vetett hitet. Tehát az Úr pontosan tudta, hogy milyen gyenge az ő hitük, és hogy ők valami láthatót szeretnének, ezért az Úr cselekedte ezeket a hatalmas csodákat, hogy megalapozza, hogy a láthatatlan Isten a valóságos Isten, és bármit meg tud cselekedni. És nézzük, így olvasom, jelenlétének, de még ennek ellenére is, hogy ezeket a csodákat cselekedte, nézzük meg az Úr mit tett, mennyire csodálatos. Jelenlétének látható megnyilvánulása iránti vágyukat felhő és tűz oszlop elégítette meg, amely vezette őket. Nem csodálatos? Ennek ellenére, hogy ennyi csodát tett, de mégis tudta, hogy milyen a nép. Nem csak Mózesnek mutatta az utat, mert megtehette volna, hogy csak Mózes látja ezt a felhő tűzoszlopot, az egész nép látta, hogy lássanak valamit, hogy a hitüket próbálja megerősíteni. És mégis mi történt? Mózes eltűnik a szemük elől, azt olvassuk, hogy ők, bár a felhő még mindig szemük előtt lebegett, szívükben Egyiptom bálványimádásához fordultak, és egy borjú képmásával ábrázolták a láthatatlan Isten dicsőségét. Tehát mi okozta a nagy tragédiáját a népnek itt ebben, hogy csak a látható Isten? Mózest tekintették, ugye most nem volt aranyborjú, amikor kijöttek, Mózest tekintették, az is elment elők, ha nincs látható, hát akkor nem tudtak mibe belekapaszkodni. Nézzük meg a másik élethelyzetet. Ugye Izrael népe a pusztában sokszor került nyomorúságos helyzetbe, olyan helyzetbe, nyomorúságos, tehát nem sokáig tartott, inkább csak megpróbáló körülmények között, amikor pillanatnyilag szomjasak voltak, vagy különböző akadályok voltak. És nézzük meg, azt mondja, azt olvassuk, hogy az Úr megígérte, hogy Istenük lesz, hogy mint népet magához fogadja őket, jó és tágas földre viszi be őket, de mégis a megígért országba vezető úton felmerülő minden akadály láttán elcsüggettek. Azt olvassuk tovább, hogy ők csak addig voltak hajlandók bizalmat szavazni és előlegezni Istennek, amíg folyamatosan láthatták hatalmának jeleit. Amikor egy csoda éppen nincs, abban a pillanatban megfeledkeztek a korábbi csodákról, nincs látható jele annak, hogy itt van, abban a pillanatban elveszítették a hitüket és lázadoztak. Olyan érdekesen folytatja itt tovább, ezt csak kívülről idézem, hogy sokan csodálkoznak azon, hogy lehetett ilyen ez a nép. Hát hogy lehetett ilyen? Hát mi mindent láttak? De utána írja, hogy nehogy elbízzuk magunkat, ezt csak én mondom, nem ugyanilyenek vagyunk mi is. Mennyi tapasztalattal a hátunk mögött jön egy csüggesztő helyzet, egy csüggesztő körülmény, és abban a pillanatban, mintha nem történt volna semmi, az Istennel szerzett tapasztalatok nem lennének mögöttünk, már is kétségeskedünk, és a szemüveg lekerül rólunk, amivel a láthatatlant tudjuk hitben tekinteni. Még egy történetet szeretnék megemlíteni, egy harmadik történetet. A 12 kémnek a kiküldése az ígéret földje határán, ugye az Úr egész röviden akarta, rövid úton akarta bevezetni a népet az ígéret földjére, és ott a határon, ugye az volt a nép kívánsága, hogy küldje neki 12 kémet, amit az Úr jóvá is hagy, és mi történt? A 12 kém közül, ugye Józsué és Káleb kivételével 10 kém mivel jött vissza? A kémek kettő kivételével felnagyították a nehézségeket és veszélyeket, amelyek az izraelitákra várnak, ha Kánaán elfoglalására vállalkoznak. És most figyeljük, mi történt. Lelkesek voltak ott a határon, nagyon lelkesek voltak. Mit hozott a 10 kém, vagy a 12 kém, miket hozott arról a jó földről? Hát milyen szőlőt hoztak, emlékszünk, gyerekiskolában mindenki tanulta. Ugye, hogy két ember hozta a vállán ugye azt a nagy fürt szőlőt, tehát rudon. Tehát, hogy milyen jó föld, lelkesedett a nép. De utána, amikor elkezdték mondani ezeket a nehézségeket, figyeljük, egyszerre megváltozott a helyzet. A remény és bátorság a gyáva kétségbeesésnek adta át a helyet, mihelyt a kémek kifejezést adtak saját, hitetlen szívük érzéseinek, amelyet Sátántól jövő gyávaság töltött el. Gondoljunk bele abba, hogy egy lelkesedést, igen, bemehetünk. A hitetlenség, a veszélyek felnagyítása. Figyeljük meg, hogy milyen változást tud az emberben azonnal elérni. Még egy rövid idézetet a következőképpen olvasok. Amikor az emberek hitetlenségre adják a szívüket, Sátán uralma alá kerülnek, és senki sem tudja megmondani, milyen messzire vezeti őket. Igen, ha mi csak a valóságot nézzük, és azt látták, mit láttak, hogy az ő semmi erejük, ugye hát mennyire semmi ahhoz a hatalmasan megerősített várakhoz, meg harcosokhoz képest. De csak a realitást nézték, nem nézték a hit szemével, hogyha az Isten megígérte, hogy velük lesz, nem gondoltak vissza arra, hogy hát a verestengert ki tudta volna ketté nyitni előttük, milyen emberi eszközzel lehetett volna ezt megtenni. Semmire nem gondoltak, elfelejtették azokat a tapasztalatokat. A realitásokra néztek. Ebből kezdve, hogyha az ember nem a láthatatlan dologra néz, hanem a láthatóra, milyen két szörnyű következménye lesz? Csüggedés, és ebből fakad a hitetlenség. És mit mond? Hogyha ez bekövetkezik, amikor az emberek hitetlenségre adják a szívüket, Sátán uralma alá kerülnek, és senki sem tudja megmondani, milyen messzire vezeti őket. Az ember ilyenkor tesz olyan lépéseket, ami indokolatlan, ami utána lehet, hogy visszafordíthatatlan lesz valami, amikor az ember leveszi a tekintetét a láthatatlanról, és csak a láthatókra, az emberi realitásokra figyel. Álljunk meg azért még egy pillanatra, és hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy vajon fontos-e ez a mi életünkben most jelenleg? Milyen emberi kilátások vannak, hogyha a realitásokat nézzük, csak pusztán a realitásokat, akkor mit láthatunk magunk körül a világban? Mit láthatunk? Nem sorolom azokat az eseményeket, amik az utolsó napokban, hetekben is az egész földünket veszélyeztető eseményeket látunk, hallunk folyamatosan. De ha nem csak ezt nézzük, megnézzük az Isten népe állapotát, megnézzük a helyzetünket, a tulajdon állapotunkat. Hadd kérdezzem, reményt keltő emberi szempontból nézve? Emberi szempontból nézve minden a legcsüggesztőbb és a legborúsabb kilátásokat vetíti elénk. De az Isten mit akar? Hogy levegyük a szemünket a valóságról, és a láthatatlan dolgokban, az Isten ígéretében bízzunk. Na de hadd kérdezzem meg, hogy tudjuk mi elérni azt az életben, hogy ne a fizikai valóságot lássuk, hanem lelki hit szemmel nézzük a láthatatlant, és bízunk meg teljes egészében a láthatatlanban. Olvasunk egy ige szakaszt a Kolossé levélből. A Kolossé levél 3. fejezet, 1. 3 versét olvassuk el. A Kolossé levél 3. fejezet, 1. 3 verse a következőt mondja. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal, az Istenben. Mennyire szép ez az ige, mit mond? Hogy tudok én a láthatatlanban hinni és bízni? Hogy tudom ezzel a szemmel nézni a dolgokat? Akkor biztos, hogy nem, hogyha csak a földi dolgokra gondolok. Ha az életemnek minden pillanatát szinte, vagy csak nagyon ritka kivétellel a földiekre szegezem. Az emberben akkor tud kialakulni, az Isten akkor tudja kialakítani bennünk a láthatatlan dolgokba való feltétlen hitet, ha az én elmémben, az én gondolataimban folyamatosan forgatom ezeket a dolgokat. Az Isten akkor hitet tud bennem igazából ébreszteni, és erősíti a hitemet. De ha állandóan csak a világi dolgokkal foglalkozom, soha nem fog ez a hit ilyen értelemben kialakulni bennünk. Olyan érdekes, hogy a Biblia sok helyen beszél az üdvösségről. Sok helyen beszél az örök életről. Beszél arról, hogy milyen lesz majd az örök élet. És az ember úgy elgondolkodik, hogy hát jó, szép, de hát nekünk nem azzal kell foglalkozni, hogy most jelenleg mi van itt az életünkben. Miért ír le a Biblia olyan sok mindent az örök életről? Azért, mert azt akarja, hogy a mi gondolatainkban állandóan ott legyen, hogy nem a láthatóért élünk ezen a világon, nem ez a végcél, hanem a láthatatlan. És annyira érdekes, biztos, hogy ti is ismeritek az igét, most ezt tényleg csak kívülről szeretném már megemlíteni, de emlékszünk rá, hogy amikor egyszer Jézustól kérdezik, hogy az ő országának az eljöveteléről, akkor Jézus egyik alkalommal mit mond? Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. És akkor az ember úgy azt mondja, hogy hát akkor nem is jön el az Istennek az országa, Jézus országa, akkor nem jön el. Utána pár verssel később említi egyértelműen, hogy igen, majd ő el fog jönni. De mit akar ezzel érzékeltetni? Nekünk itt a látható világban, a láthatatlan világ kell, hogy a szívünkben éljen. Mert ha ez nem él a szívünkben, akkor nem is tudjuk igazából várni a láthatatlant, és akkor, ami most még láthatatlan előttünk, abban a világban idegenül éreznénk magunkat, ha már most az Isten nem tudná a szívünkben teljes mértékig kialakítani a láthatatlanban való teljes meggyőződést. Azok fognak tudni majd, bocsánat, az kifejezését otthonosan mozogni, és csak azok kerülhetnek oda az örök életre, akiknek a szívükben már itt kialakult a menny, a láthatatlan valóságnak a valósága kialakul a szívükben. Olyan érdekes, hogy mennyi előnye van annak, és milyen csodálatos dolgokat tud az emberben véghez vinni az, hogyha az ember a láthatatlan dolgokra tekint, és foglalkozik ezzel. Egyik helyen azt írja Ellen White, csak kívülről idézem, az Ige hirdetések és beszédek című könyv, különösen az első kötet ebből a szempontból hihetetlenül gazdag, és azt írja, hogy ha mi az örök életre tekintünk, Jézusra tekintünk, arra, ami vár bennünket, ahogy ő vár bennünket, tehát ha ezekre tekintünk, akkor azt írja, hogy akkor mi szeretni fogjuk egymást akaratlanul is. Mert akkor az a lelkület tölt be bennünket, ami a mennynek a lelkülete, és akkor elő tudunk készülni arra az életre, ahol nem lesz más, mint szeretet, nem lesz más, mint béke, és nem lesz más, mint az igazi egymásért élés. Egy idézetet hadd olvasok a bizonyságtételek 5. kötetéből. Isten mindenben minden odafenn a mennyben. Ott mindenek fölött szentség uralkodik. Semmi sem zavarja az Istennel való tökéletes összhangot. Ha valóban oda tartunk, akkor már idelenül szívünkben él a menny lelkülete. Igen, ezt akarja az Úr bennünk mindannyiunkban kimunkálni most. De szeretném azt megkérdezni, hogy mi lesz az eredménye annak, hogyha ez a láthatatlan dolgokban való teljes megszilárdulás a mi életünkben megvalósul. Milyen eredményei lesznek? Mi lesz az eredménye annak, hogyha, amit Pál apostol így fogalmaz az egyik helyen a korintusi 2. levélben, hogy mert hitben járunk, és nem látásban. Hitben járunk, és nem látásban. Nézzük meg, hogy milyen eredményei lesznek ennek az életben. Az első, amit szeretnék megemlíteni, ugye, amit bocsánat, az előbb már említettünk is, hogy felkészülünk a nem látható dolgok valóságára, amikor már valóság és látható lesz a számunkra. De a második, ami nagyon-nagyon fontos, ahogy kezdtük is az egész gondolatmenetet, a korintusi 2. levélből, mit olvastunk Pál apostolról? Azért nem csüggedünk. Hogyha ez a mennyei látás ott van bennünk, akkor a legnehezebb, a legkilátástalanabb helyzetekben sem fogunk elcsüggedni, hanem akkor Pálhoz hasonlóan hittel, reménnyel fogunk tudni feltekinteni. Egy idézetet szeretnék olvasni, amit nem akartam elhozni már magammal azt a nagy könyvet. Pillanat. Na, itt van. Így olvasom. Az apostolok története. Sátán bámulatos eredménnyel alkalmazza ravasságát a csüggedőkkel szemben. Pál akkor bízott legjobban Istenben, amikor sötét felhők takarták el előle az eget. Nem érdekes ez a mondat? Pál akkor bízott leginkább a láthatatlanban, az Istenben, amikor a legkevésbé volt látható az ő jelenléte, akármilyen formában, tehát ugye az ő kezemunkája, vagy az ő cselekedete. Pál akkor bízott legjobban Istenben, amikor sötét felhők takarták el előle az eget, pedig ő jobban ismerte a szenvedést, mint bárki más. Utána idézi az igét, amit az előbb olvastunk. Pál tekintete állandóan a láthatatlan, de örök valóságokra irányult. Tudatában annak, hogy érzékfeletti hatalmakkal kell küzdelnie, Istenbe vetette bizalmát, és ez volt erejének forrása. Ha feltekintünk hozzá a láthatatlanhoz, akkor lelkünk erőt nyer, és megtörik a világhatalma értelmünk és jellemünk fölött. Ez az apostolok története 360, persze az oldal nem számít ilyen értelemben, mert sokféle kiadás létezik. És azon kívül, mi lesz még egy másik eredménye ennek, hogyha mi a láthatatlan dolgokba vetjük igazából a hitünket, reményünket? Hogy az előttünk álló időszakban meg fogunk tudni állni a legnehezebb próbák között. Ha most nem tanuljuk meg a kisebb nehézségek között a láthatatlan dolgot valóságnak tekinteni, és csak a láthatókra nézünk, akkor nem fogjuk tudni megállni az előttünk álló próbákat. Isten így akar bennünket a nehézségek próbák által felkészíteni arra az időre, ami nem sokára bekövetkezik. Hogy akkor, amikor tényleg minden kilátástalannak fog tűnni, hogy akkor se veszítsük el a bizalmunkat, mert az az Isten, aki megígérte, hogy akkor is velünk lesz, ott lesz velünk. De hogy el ne csüggedjünk, hitetlenekké ne váljunk, ezért az Úr most akar bennünket erre megerősíteni. De tegyük fel azt a kérdést, és befejezésül ezzel szeretnék egy röviden, egy néhány gondolat erejéig csak foglalkozni, hogy mit tegyünk akkor, ha nincs ilyen hitünk? Mit tegyünk akkor, ha nincs ilyen hitünk? Mert erre azt lehet mondani, hogy hát tényleg mennyire szép dolog, hogy így kéne hinni a láthatatlanban mindig. Mit tegyünk? Mit tegyünk? Kihez forduljunk akkor, hogyha nincs ilyen hitünk? Keresztelő János történetére szeretnék utalni, aki, amikor teljes bizonyossága volt már Jézusnak a küldetése és személye felől, egy csüggesztő helyzetben elbizonytalanodik, és elveszíti azt a hitet egy pillanatra, ami pedig hogy megacélozta az erejét, és a végig a munkásságát jellemezte. De amikor ő elbizonytalanodik, akkor mit csinál? Elküld Jézushoz. Ahhoz a valakihez küld, és kérdez, akiben elbizonytalanodott. Tehát mit szeretnék ebből hangsúlyozni? Hogy ne szégyeljük azt, hogyha úgy látjuk és úgy érezzük, hogy nincs ilyen hitünk. Ne szégyeljük. Ne próbáljuk rejtegetni és mutatni Isten előtt, hogy hát mi nagyon hiszünk. Mondjuk el neki, hogy Uram, hitetlen vagyok, Uram, nem tudok bízni. És a tanítványokkal együtt kérjük, hogy Uram, növeld az én hitemet. És az Isten, hadd kérdezzem, mit olvasunk az igében, hogy milyen kéréseket hallgat, meg mi az ima meghallgatás egyik feltétele, hogyha az ő akarata szerint kérünk valamit. És ez nem az ő akarata? Ennél jobban senki nem akarhatja, mi sem akarjuk ennél jobban, mint az Isten, hogy nekünk élő hitünk legyen, hogy megbízzunk az ő segítségében, az ő jelenlétében, és a láthatatlan dolgokat tegyük igazából valósággá a mi életünkben. És mit mond Pál apostol? Azt mondja, ha ilyen szemmel nézünk mindezekre a dolgokra, akkor azt olvassuk, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Amit most úgy éreztünk, hogy tényleg nem pillanatnyi és nem könnyű, hanem szörnyű nehéz, onnan majd minek fog tűnni? Pillanatnyinak és rövidnek. Hadd kérdezzem, ha egy ember egy egész életen keresztül, mondjuk él valaki 70 és 80 évig, van, aki többet, de mondjuk egy átlagos emberi életkort nézünk, és valaki végig szenvedi mondjuk az életet, mert vannak ugye élethelyzetek, emberek, akik nem szenvednek annyit, van, aki sokkal többet szenved, ugye, nem egyforma ez sem. De ha valaki végig szenvedi a 70-80 évet, de van élő hite, akkor az örökké valóságból visszatekintve minek fog tűnni ez a 70 vagy 80 esztendő? Minek fog tűnni? Olyan érdekes, csak egyetlen egy példát szeretnék mondani, egy olyan nagyon-nagyon apró példát, hogy az ember, amikor valamilyen nehézségben van, szörnyűnek látja, nagyon szörnyűnek. De amikor elmúlik az a nehézség, utána visszagondolva már nem gondol rá borzalmasan. Nem tudom, hogy ismeritek ezt a helyzetet? Én csak egyetlen egy példát szeretnék tényleg mondani, egy olyan apró példát. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már életetekben nagyon szomjasak. Mindannyian vagyunk szomjasak, velem is sokszor előfordul. Életemben egyszer voltam olyan szomjas, hogy azt hittem, hogy abba tényleg bele lehet halni. A sivatagban voltam, Üzbegisztánban, és hát valami borzalmas volt. Kivittek bennünket a sivatagba, és szállodában laktunk természetesen, és akkor ugye onnan mentünk. Fölkészítettek, hogy kell, hogy nedves törül között, nejlomba, csava, minden, hogy kibírjuk a hőséget. Tehát az valami olyan volt, hogy az kimondhatatlan. És már mentünk hazafelé a busszal, úgy értsétek, ahogy mondom, hogy nem tudtam másra gondolni, vizionáltam már, hogy bevánszorgok, és ott a portán ott hideg narancslevet fognak majd adni. Egyszerűen szóval én még ilyet nem, én soha az életemben nem éltem. De most hadd mondjam, olyan örömmel beszélek erről. Pedig ott tényleg azt hittem, hogy alig bírok oda vánszorogni. De mi történt? Egy szép tapasztalat, amit most itt nagyon jó volt elmondani. És így leszünk minden nehézséggel, ami ebben az életben volt. Minden nehézséggel így leszünk. De mi kell ehhez? Hogy már most elhiggyük azt, amit mond, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És azt kívánom, hogy mindannyiunkon ez a szemüveg legyen, és így tekintsünk az élet minden helyzetére, hogy majd ott együtt mindannyian, a most még nem látható dolgokat is láthassuk, és együtt adhassunk hálát Istennek érte. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk! Olyan sok fájdalom van ebben az életben, annyi csalódás, annyi keserűség, annyi bánat. És köszönjük, Urunk, hogy Te ezt jól látod, együtt érzel velünk. De a mi tekintetünket fel akarod emelni, hogy ne a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Urunk, köszönjük neked a Te jóságodat. És köszönjük neked, hogy amikor a legnagyobb szükségünk van rá, akkor támogat bennünket a legjobban. Urunk, ne engedd, hogy a hitünk elfogyatkozzon. Adjál élő hitet Te benned. Üzd el sátánt a csüggesztő gondolataival. És kérünk téged, adjad, hogy örülni tudjunk annak, hogy nem sokára vége lesz ennek a nyomorúságnak. És Te eljössz mi érettünk. Urunk, Te azt ígérted, Te azt mondtad, hogy bármit, amit most szenvedünk, az csak pillanatnyi és rövid szenvedés. És köszönjük, Urunk, az ígéretet, hogy majd az örökké valóságban mindenért hálát fogunk tudni neked adni, ami a legnagyobb fájdalom és csüggedés volt ebben a földi életben azért is. Köszönjük, Istenünk, a Te bölcsességedet, a Te szeretetedet, és tudod, hogy hogy vezessél bennünket egyen-egyenként, mert a Te célod az, hogy mi mindannyian ott legyünk, Te nálad. És köszönjük, Urunk, hogy egy örökké valóságon keresztül Te majd kárpótolni fogsz bennünket mindazért, amit itt a gonosz miatt el kellett, hogy szenvedjünk. Urunk, adjál nekünk ebben feltétlen hitet és bizalmat, és erősítsél meg bennünket, Urunk, a Te kegyelmedből. Amen.